Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
Sziasztok, Babik Edit vagyok, és az Egy életemben ma a zene, az éneklés lesz a beszélgetésünk fókuszában. És aki megosztja velünk tapasztalatát az énektanulásról és az énektanításról, az a Magyar Hajnal Énekstúdió alapítója, személyesen Magyar Hajnal. Szia, Hajnal!
Szervusz Edit, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget.
Én is köszönöm, hogy eljöttél, mert én úgy gondolom, hogy az éneklés az egy olyan örömforrás az életünkben, inkább azt mondom, hogy olyan örömforrás lehetne az életünkben, amit mi nem használunk ki, nem élünk vele, nem tudunk élni vele. Hogyan lépett be a te életedbe? Emlékszel az első belépési pontjára?
3 éves koromban kezdtem el zenét tanulni, a szüleim beirattak néptáncra és népénekre, aztán következett a zeneiskola, ahol klasszikus zongorát tanultam és kórusba jártam, és azt kell elmondanom, hogy én nagyon-nagyon hálás vagyok, mert az én zenetanáraim, és később az énektanáraim is, mind elképesztő nagy szenvedéllyel tanítottak. Tehát, hogy nekem ezek a gyökereim, és ennél csodálatosabb dolog nem történhet, és nekem egyértelmű, hogy ezt kell továbbadjam. Ez a titka a zenének, a zenetanulásnak, ettől fog életben maradni, semmi mástól nem fog, mert mindig az fogja őt továbbvinni, az énekest, mindig ez az érzés fogja továbbvinni. És hát nyilván egyértelmű, hogy példát kell mutassunk, mutassak, és a tanároknak is példát kell mutatni.
Tudod, akit 3 évesen elvisznek néptáncolni, és zenét tanul, azért az otthonról is kap valami indítatást.
Érdekes, hogy a szüleim azon kívül, hogy zenekedvelők, és nagyon sok klasszikus zene szólt otthon, és egyébként rockzene, ahhoz képest inkább csak volt bennük egy vágy, hogy tanuljanak a gyerekek.
Hát erről van szó, ez kell,
ennyi igen,
kell.
Igen.
Pont ennyi kell.
Így van.
Egészen fiatalkorban 3 évesen kezdted el az éneklést, aztán ugye az iskolában is foglalkoztál, majd 16 évesen már zenekart alapítottál.
Igen, én 15 éves koromtól 17 éves koromig jártam a Vörösmarty gimnáziumba, egyébként drámaszakra, és akkor onnan valahogy elkeveredtem az Almási térre, ahol próbáltam Moraliza zenekar, és gyakorlatilag 3 hónap után már a Tokai rocktáborban voltunk, úgyhogy én később fejeztem be a gimnáziumot egy másik gimnáziumban, és ott is érettségiztem le. Tehát, hogy nekem 16 éves koromban kezdődött a szakmai pályafutásom.
Aztán világsztárok mellett is énekeltél.
Igen. Énekeltem a Gloria Gaynor mellett, az egy nagyon helyes történet az életemben, mert felhívott minket egy stúdió, hogy gyerekek, lerobbant a német zenekar a turnébusszal a Gloria Gaynornek, és lenne Linzben egy buli, és hogy bevállaljátok-e. És mi pont azt hiszem a Zorán turné kellős közepén voltunk, és mondtuk, hogy persze, természetesen 2-3 nap alatt fölkészültünk, és az is egy nagyon-nagyon mély élmény bennem. Én akkor elég sokat foglalkoztam már a gospellel, mint műfajjal, és volt egy nagyon helyes dal, amit a Gloria Gaynor öltözőjében próbáltunk el, és amikor legelőször belenéztem a szemébe, akkor azt gondoltam, hogy igen, itt jön össze a hit, és itt jön össze maga az éneklés, hogy ez volt az a pillanat, amikor én ebben a gospel, mint gospel stílusban azt hiszem a helyemre pozícionáltam magam a mélységében, hogy én ezt mennyire érzem.
És akkor említsünk hazai sztárokat is, mert igen, hogy mellettük is énekeltél, Zorán neve már elhangzott.
Zenéltem a Katona Klárival, az csodálatos volt az is. Ott billentyűs hangszereken is játszottam, és vokáloztam. Gerendás Péternél is vokáloztam, és a Presser Gáborral is volt annak idején egy pár olyan munka, amit meg lehet említeni. És hát egyébként voltak a saját zenekaraim.
És aztán úgy jutottál el idáig, hogy ma már te tanítod a zenét, a zene örömét másoknak.
Igen.
Ugye tehetségkutatókra készítesz fel fiatalokat?
Hát kettőt tudok megemlíteni, az egyik a Voice volt, ott volt a The Voice Magyarország, az a legelső, az 12 évvel ezelőtt volt, amit ugye a TV2 támogatott. Ott voltam vezetőjének tanár, és később a Rising Starban szintén vezetőjének tanárként vettem részt.
Aki énekes, az egyáltalán nem biztos, hogy ének tanárra is válik. Neked mikor jött el az a lépés az életedben, vagy az a pont az életedben, amikor azt mondtad, hogy ezt az örömöt ezt az örömforrást másoknak is szeretném átadni, tanítani szeretnék.
Az én történetem az nagyon érdekes ebből a szempontból, mert én 94-ben jöttem haza Amerikából, és egy kislány megkeresett, hogy ő nálam szeretne énekelni, mert az akkoriban működő dámazenekaromnak a klipjét látta a tévébe, és ő elhatározta, hogy megkeres engem, kikutatja, hogy én hol vagyok. Ez sikerült is neki.
Ügyes
és mondta neki, hogy csillagom, ez nagyon jó, de én nem tanítok. Mondta, hogy akkor viszont kezd el, mert csak te taníthatsz engem, és akkor én akkor leszek az, akivel megtudod, hogy tudsz-e tanítani, vagy sem. Szóval ez volt 94, és én így kezdtem el tanítani.
Tehát magyarul jött az alany, aki kísérletezésre fölajánlotta magát.
Hát igen, nevezzük így. És akkor hát nyilván nekem akkor még nem volt diplomám arról, hogy tanítsak. Úgyhogy tényleg mindent megtettem, hogy hozzájáruljak az ő fejlődéséhez. Nem lett belőle énekes, de megtanult énekelni.
Milyen módon indul el így egy énekes, amikor megszólítja őt egy rajongó, hogy taníts? Mihez nyúlsz, milyen eszközöket használsz, milyen módszereket dobsz be, egyáltalán hogyan kezdted el a vele való foglalkozást?
Hát azért azt tudnod kell, hogy én a Moralizza alatt is, és utána még egy évet tanultam klasszikus éneket a Stiblo Annánál, aki tulajdonképpen ő volt a legelső mesterem. Utána jött a két másik tanár, a Seth Riggs és a Brett Manning, ők amerikaiak. A könnyűzenei éneklés technikája is a klasszikus énekhangképzésre alapszik, tehát, hogy mi is abból indulunk ki. És akkor azokat tanítottam neki, egy kicsit belekóstoltunk a gospel világába. Akkor még nem volt internet, és nem voltak videók, amiket meg tudtam volna mutatni, de voltak nagyon jó könyveim, és voltak felvételeim. És akkor úgy egyre többen lettek. És tulajdonképpen az első 10 év arról szólt, hogy egymásnak mondták, hogy gyere ide tanulni, mert itt majd rájössz arra, hogy tudsz énekelni, vagy sem, és ha fejlődni akarsz, akkor ez egy nagyon jó hely. És tulajdonképpen, ha ezt a 30 év távlatot nézzük, jövőre lesz 30 év, vagy tanítok, akkor az első 10 év volt az, amiben én megtanultam magamról, hogy tanítsam magam tanárnak, és utána 2003-ban alakult az énekstúdió, onnantól elkezdve meg nyilván, ahogy te is tudod, már egy másik formát ölt.
Akkor végül is mi lett az a módszer, ami kiforrotta magát a Magyar Hajnal Énekstúdió módszerévé?
Először is az amerikaiaktól, én a Seth Riggs-től tanultam, ő a beszédszintű éneklés technikájának az alapítója, tehát az ő nevéhez fűződik, ez az első könnyű zenei éneklés technikája. És én a beszédszintű éneklést fejlesztettem tovább időről időre, most jelenleg az Énekstúdióban a 2020-as oktatóanyaggal dolgozunk.
Azért azt mondjuk el, hogy Seth Riggs ugye egy amerikai színész énekes, aki egyébként dolgozott együtt Prince-szel, Michael Jacksonnal,
Rachel,
Stevie Wonderrel, Madonnával, Olivia Newton-Johnnal, tehát nagyon széles repertoárral, és ha jól tudom, ő hangedzőnek hívta magát, vagy hangedzőként futotta a karrierje egy része.
Egy nagyon érdekes történetet mesélek el. Amikor a Seth Riggs kijött a beszédszintű énekléssel, akkor New Yorkban ezt egyébként annyira nem szerették. Volt egy Énektanárok Nemzeti Egyesülete, és ez egy kicsit azért úgy, azt hiszem ott is hagyta ezt az egyesületet azért, mert kritizálták a módszerét, tehát ment Los Angelesbe, és elkezdte ezt a beszédszintű éneklést tanítani, és akkor csatlakoztak hozzá a sztárok. És már aki komolyan tanít a világban, az biztos, hogy tanult Seth Riggs módszert. Tehát elmondhatjuk, hogy a beszédszintű éneklés az az alapja a könnyűzenei éneklés technikájának. Tehát, hogy nincs nélküle.
Meg tudjuk azt osztani a hallgatókkal, hogy pontosan mit jelent ez a beszédszintű éneklés?
Az azt jelenti, hogy magas hangtartományban is olyan játszik könnyedséggel énekelsz, mint ahogy beszélsz. És azt jelenti, hogy tehát van az az énekes, aki a mell hangját, tehát ami a beszédhanghoz áll a legközelebb, azt tolja föl, és azon énekel, és van az, aki vált. Tehát biztos mindenki érzi az életében, hogy egy mell hang regisztere, meg van egy fejhang regisztere, és akkor ott van egy ilyen törés a hangnál, amíg nem tanulja meg, hogy azon hogy kell átmenni. És a beszédszintű éneklés erre alapszik, hogy neked legyen egy nagy hangterjedelmed, amiben megtapasztod a szabadságodat, és ahogy haladunk az oktatóanyaggal, úgy épül az önbizalmad is, hiszen épül a hangterjedelmed, és egyre komolyabb dalokat tudsz elénekelni.
Kik azok, akik hozzád járnak éneket tanulni? Profik, amatőrök, ugye profik neve már elég sokszor szóba kerül, de megye olyan, aki azt mondja, hogy én csak a zene örömért jöttem ide hajnal?
Egy nagyon érdekes dolgot kérdezel most, nagyon sok minden az eszembe jut. Én 20 évvel ezelőtt már az énekstúdiót úgy kezdtem el, hogy azt gondoltam, hogy kell, hogy jöjjenek civilek is. Mert bennem is megfogalmazódott nagyon sok kérdés, és nyilván tanárként, amikor már egy jó ideje tanítasz, akkor önmagadra is kíváncsi vagy, hogy mit tudsz kihozni akár egy civil emberből. Mára már, ugye több mint 200 fős az énekstúdió, és 10 tanárral dolgozom, ahogy jönnek az új tanárok, elengedhetetlen, hogy mondjuk egy új tanár ne tanítson egy civil embert, mert valahogy azáltal fogja megtapasztalni, hogy az ő hangját hogy tudja építeni, az ő személyiségét hogy tudja építeni. Tehát, hogy ez egy picit azért az énekstúdiónkhoz is tartozik, hogy tanítunk civil embereket is, akik komolyan gondolják. Ezért fontos, és azért fontos, hogy én tudjam, és a tanár is tudja, hogy ma mondjuk 2024-ben, hogy áll az éneklés, ez egy 16 éves, mit gondol, mit szeret, vagy egy 25 éves, vagy egy 30, vagy egy 40.
Ebben a változó világban változunk mi magunk is emberek, más személyiséggel megyünk el egy énektanárhoz, egészen másképp állunk a környezetünkhöz, tehát ma nem biztos, hogy ugyanaz a módszer működik, mint 30 éve, mert mások lettünk, mi is mások lettünk.
Pontosan erről van szó, és gyakorlatilag az énektechnikának a terminológiája az most már olyan gyors fejlődésen megy keresztül, én a mai napig követem, plusz nálunk, amikor már elmondhatod, hogy a közösségedben a tanárok mondjuk 15 és 20 éve vannak együtt, mi például kitaláltuk egy pár éve, hogy oké, akkor most elvégezzük a Kodolányi János Egyetemet jazz tanszakon, mert szeretnénk együttesen tovább fejlődni, ezt meg is tettük, egyébként jövőre a társaság egyik része már államvizsgázott, másik fele most fog államvizsgázni a következő évben.
Akkor tanultok egymástól, tanultok a tanítványoktól is, és akkor ez egy ilyen kölcsönhatás, kölcsönös fejlődés.
Olyan érdekes dolog ezt tudod, hogy az új generáció, tehát ma a fiatalok attól, hogy minden információ eléri őket, és bármilyen felvételt meg tudnak azonnal hallgatni, és olyanok, mint a Szivacs, és mondjuk a mai generáció, tökéletesen beszél angolul, tehát nekik, érted, más egy 16 éves, 18 éves ember tanítani, mint mondjuk egy 40-50 éves, aki lehet, hogy még oroszul tanult, tudod, lehet, hogy az ő számára még nem egyértelmű az, hogy ő angolul tökéletesen énekeljen.
De nem ám. Előbb ugye kérdeztem, hogy járnak-e hozzátok civilek. Igen. Is, és azóta kétszer is egy félmondatodban arra utaltál, hogy a zenei fejlődéssel, az énekhal fejlődésével fejlődik a személyiség is. Mit jelent ez pontosan? És válasszuk most külön. Igen. Nézzük meg, mit jelent egy profi énekesnél, akinek támogatod a munkáját, és mondjuk mit jelenthet egy olyan civilnél, mintha én most így az utcáról bekopognék hozzád, hogy hajnal kérlek taníts énekelni. Kezdjük akkor a profikkal.
Jó, nagyon nehéz, mert nyilván nagyon sok profi nagyon közel áll a szívemhez, de ha most tényleg példát kell mondani, akkor beszélgessünk Lábas Vikiről. 5-10 évig tanítottam egyébként. Lábas Vikinek az egész életpályája, vagy karrier évei, azokat tényleg minden pillanatról pillanatra végigkövettem.
Ő a Margaret Islandnek az énekese.
Azt kevesen gondolják mondjuk a hallgatók közül, hogy ebben a 10 évben ebben benne van az, hogy először építjük a hangot, azáltal épül egyébként és nyílik a személyisége is, és bizony lesznek olyan periódusok, amik nehezek, ami nem könnyű, mert magának a személyiségnek meg kell birkóznia azzal a sikerrel, ami majd következik. És azelőtt mindig van egy mély repülés. Mert valahogy ez olyan, tudod, mintha a Jóisten szeretné tudni, hogy alkalmas vagy rá, hogy te majd a nagy színpadon énekelj, és milyen üzenetet fogsz énekelni. Tehát, hogy szerintem ez nem megy enélkül. Én ezeket minden alkalommal végigkövetem.
És akkor itt nem csak arról van szó, hogy egy ideig stagnál, mint hogy bármiben megtanulok síelni, valameddig eljutok, és utána sem erre nem mozdul, még küzdök, még csúszok, és nincs fejlődés. Akkor itt egyrészt van a hanggal kapcsolatban is egy ilyen, és van a személyiséggel kapcsolatban is, hogy be kell érnie, utol kell érnie a személyiségnek
pontosan
azt a fokot.
Ezen nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, és mindig újabb és újabb dolgokra jövök rá, hogy a mi hangszerünk az a két hangszalag, amivel dolgozunk. És egyébként a rezonátor üregrendszerünk. A rezonátor üregrendszerünk, a szájüregünk, a lágy szájpad mögötti rész. Tehát mi ezeket az üregeket használjuk az énekléshez. És ahogy ezeket bejárjuk, és ahogy ezt a teret teljesen kitisztítjuk, és elkezdünk dolgozni a hangszalagokkal, akkor a személyiségünk is ugyanilyen párhuzamosan nyílik. És ami még nagyon fontos, én együtt dolgozom egy foniáterrel, dr. Fent Zoltánnal, most már a 13. éve. Tehát, hogy nálunk a felvételi után először a foniáternél landolnak a tanítványok, ő megnézi, megvizsgálja a hangszalagokat, és hangmezőt mér. A hangmezőmérés abból áll, hogy valakinek kell hümögnie mondjuk egy hangot, és akkor ő segít nekünk bemérni, hogy az adott tanítvány milyen hangfajhoz tartozik. Basszus, bariton, tenor, alt, mezzoszoprán, szoprán, koloratúra. Tehát, hogy így indulunk.
Olyan van, hogy a foniáter azt mondja, hogy hajnal, engedjétek el, reménytelen eset. Előfordulhat nem, ilyen? Nem. Tehát lehet fiziológiailag
lehet
olyan...
De ők nem találnak meg minket. Uh-huh. Tehát,
olyan bátor még nem volt, aki azt mondta, hogy én mégis.
Vagy az már egy demo felvétel elküldése alkalmával megtörténik, és akkor egy másik utat kell választani.
Kanyarodjunk még vissza Lábas Vikihez. Ugye említetted, hogy a személyiségfejlődés útján van olyan pont, ami lehet, hogy nem is egy pont, hanem egy nagyon hosszú időszak, amikor stagnál az állapot, amikor nincs fejlődés. Hogyan lendültök abból tovább?
Amikor a Vikivel már ennél a pontnál tartottunk, akkor volt először is az 12 évvel ezelőtt, hogy mondtam neki, hogy engem fölkértek a Voice-ra, és akkor gyere, próbáld meg, hogy egyáltalán neked ez menne, vagy nem. Nézzük meg, hogy a te karrieredet építené ez a műsor, vagy sem. És akkor eljött, és már úgy a legelején érezte, hogy nem, ez nem az ő útja. Oh. És így van. Tehát ilyenkor rájön a tanár is, a mentor is, és a tanítvány is, hogy itt akkor valami komolyabb van készülőben.
Tényleg?
Abszolút. És
nem arra jössz rá, hogy nem való neki, nem arra jössz rá, hogy nem, ő azt mondja, nem, hogy mégsem.
Nem. Megmondom, miért nem, és itt nagyon fontos a tanár szerepe, mivel én több színpadon álltam már az életemben, énekesként, billentyűsként, vokálosként, tehát, hogy többféle szegmensből láttam, hogy milyen egy színpad, és az 5000 embertől elkezdve a 100 000-es nagyságig, én pontosan tudom, hogy ez milyen érzés. Mert nekem is volt olyan, hogy nem ment, tehát be tudom azonosítani.
Igen.
Tudom, hogy ő mit érez, ez nagyon fontos. És el tudom neki mondani, hogy akkor itt valami más lesz a jövőt illetően, tehát lehet, hogy most várni kell. És azt addigra már, mire én mondjuk a Vikivel foglalkoztam, addigra azért már volt más énekesekkel is tapasztalásom, és nyilván önmagammal is, tehát, hogy akkor én azt éreztem, hogy most kell tartani benne az erőt. Mi viszi őt vissza? Egyrészt az viszi vissza, hogy még többet dolgozunk a hangjával, vagy bocsánat, azt viszi tovább, hogy még többet dolgozunk a hangjával. Másrészt pedig az, hogy én ilyenkor meggyőzően elmondom nekik, hogy ez nem baj, ez a földi élet, ez egy bipoláris élet. Tehát itt egyszerűen, hogyha te lemész a mélyére, az csak jót jelent. És nem utolsó sorban a példamutatás. Tehát, hogy én nem állok le, mert vagy csinálom, vagy nem csinálom. És ők csak azt látják rajtam, hogy megy, és nagyon sok tanítvány jelzi, hogy figyelj, nekem az a derőt, hogy itt tanulok, és itt lehetek, mert nincs megállás. Mert nem lehet megállni, érted?
És látod, itt jön vissza az, amit a te saját zenei tanáraidról említettél, hogy mekkora személyiségek voltak, mennyit tanultál tőlük, biztos, hogy ez mind leülepedett benne.
Tőlük jön, és ezt kell nekem is átadni. Erről szól a zene. És enélkül az alázat nélkül nem lehet zenéről beszélni. Plusz nem titok, hogy az énekstúdió azt az utat támogatja az énekesek tekintetében, hogyha te a karrieredet akarod építeni, akkor bizony válj igazi zenésszé is. Tehát ne az legyél, aki elől énekel, és azt sem tudja, hogy mit csinál a zenekar, hanem válj egy olyan énekessé, aki tisztában van a zenével, és tanulja azt. És egyébként ez a tanulás fogja őt megmenteni egy kiégéstől, egy rossz irányválasztástól, nagyon sok mindentől.
Lábas Vikiről meséltünk, megmutattuk, hogy egy profinak hogyan változik a személyiség az énektanulás közben, és úgy említettük, hogy civilek is járnak hozzátok, és nagyon érdekel egyrészt az ő motivációjuk, másrészt az a személyiségfejlődés, amin mondjuk egy civil tanítványotok átmehet.
Látod, milyen érdekes, hogy akár beszélgetünk most a Vikiről, hogy a civil tanítványnak egyébként valahol egy kicsit a példaképe a Viki lesz, ha ebből a szemszögből nézed, mert azt mondja, hogy ha neki sikerül, nekem is sikerülhet. Ha civilről kell beszélnem, és olyanról, aki azt mondta, hogy figyelj, engem csak taníts meg jól énekelni, mert szeretnék karácsonykor elénekelni a családomnak egy dalt, most nem idézem őket, mert elképesztő mondatokat szoktak mondani ilyenkor. Egy nagyon jó történetem van, jött hozzám egy szintén civil, most nem mondok neveket, végigvittem vele a metódust. Megtanult nagyon jól énekelni, egyáltalán nem tudott. Megtanult nagyon jól énekelni, elmentünk a stúdióba, nálunk mindig vannak stúdióvizsgák, ahol évről évre lemérhetik a tanítványok az éppen akkori tudásukat, és elvittem egy stúdióvizsgára, fölénekeltünk egy dalt, szuper lett minden, majd jött a következő órára, és azt mondta, hogy figyelj, én most végigcsináltam veled ezt az egész folyamatot, és rájöttem, hogy én mivel akarok foglalkozni. És én rájöttem, hogy ezt hogy kell csinálni. És képzeld el, egy ilyen speciális gyógymódot talált ki a lovaknak, és alsó hangon világhírű lett vele. Tehát, hogy...
a zene elkezdett inspirálni, másfajta ingereket adni.
Maga a metódus, ahogy nyílt az ő személyisége, és ahogy megtapasztalta azt, hogy az énekorek nem arról szólnak, hogy mi egy héten egyszer tartunk egy ülést, és akkor énekelünk 4 darab skálát, hanem itt nagyon sok skála van, hétről hétre kell gyakorolni, meg kell érteni ezt az egészet, van egy kis anatómiai háttér, amit szintén el kell sajátítani, tehát hogy egy más szinten kezdtünk el oktatni, mint mondjuk 50-60 évvel ezelőtt, ahogy énektanárok oktattak, mert már más van, akkora nagy lett a szakma az egész világon, ha belegondolsz, mennyi csodálatos énekes van, mennyi csodálatos énekest hallhatsz. Tehát, hogy keményen kell dolgozni azért, hogy te az elsők között legyél.
Igen. És hát ugye rengeteg csatornán elér a zene hozzánk. Ugye otthon zenét hallgatunk, ma már beülünk a kocsiba, zenét hallgatunk, bemegyünk egy bevásárló központba, zenét hallgatunk, mert ugye rájöttek ők is, hogy fokozzák a vásárlás élményét a zenével. De ha elmegyünk egy koncertre, amit tudatosan választunk, ott is zenét hallgatunk. Ugyanakkor azt érzem, hogy rengeteg csatornán jön hozzánk a zene, rengeteg módon megtalál, rengeteg technikai eszközön keresztül, viszont magától az énekléstől, mintha mi emberek eltávolodtunk volna. Nem éneklünk, nem merünk, gátlásaink vannak, félelmeink vannak, mi nem tudunk énekelni, én hamisan énekelek, szóval sokkal több szorongás van e tekintetben bennünk, mint ahogy mondjuk ez régen volt.
Az egyik az, hogy már azok a tanárok, akik ilyen szenvedélyesen tanítottak, mint ahogy például engem tanítottak annak idején, azokból már nagyon kevés maradt.
Ez az itt egyik velem oka. Szemben az egyik.
Ez igaz. De hogy én azt látom, ahogy jönnek hozzánk a picik, hogy és hol tanultál énekelni? Volt az iskolában énekóra? Igen, de hát ez nem volt olyan jó. Meg nem. Szóval most már ezek a válaszok jönnek, tudod? És azért ahhoz képest, hogy mi egy Kóda és egy Bartók országa vagyunk, én azt gondolom, hogy azoknak az énekstúdióknak, vagy zeneiskoláknak, akik ilyen innovatív módon működnek, mint mondjuk mi, nekünk úgy a kötelességünk ezt egy picit életben tartani.
Ez az egyik. Aztán tudod, mi jutott most eszembe? Hogy a leges-legelső műsor, ami itt az Egy életemben szólt, legelső műsorában a wellbeingről beszélgettünk, arról, hogy hogyan éljük meg az életet teljesen, munkahelyen, magánéletben, és ott került szóba Yuval Harari korunk egyik filozófusának, történészének a neve, aki egyébként egy társadalmi problémákról szóló beszélgetésben egyszer csak bedobta, hogy elveszítettük a kapcsolatot a testünkkel. Nem vagyunk annak a birtokában, nem tudunk befele figyelni, és talán ez is ott van e mögött, hogy nem éneklünk, nem tudjuk ezt a hangszert, ami a mi testünk, megszólaltatni szépen, vagy úgy, ahogy szeretnénk.
Hát én időről időre megosztok mindig különböző csatornákon, social media területén, azért ilyen kis skálákat, pici segítségeket, amivel egyébként azok, akik mondjuk nem áll módukban most, vagy az idő, vagy anyagi dolgok miatt jelentkezni, hogy ne érezzék magukat annyira távol ettől. De az tény, hogy aki énekes akar lenni, de nagyon sok energiát bele kell fektetni. Tehát, hogy ez nem csak úgy van, amit látnak belőle, tudod, hogy fölmegyek a színpadra, és akkor énekelek valamit, és akkor nagyon híres leszek. Tehát ez az út, ez nem ilyen. De az, hogy kifejezzük magunkat a hétköznapokban, és merjünk bátran énekelni, ahhoz szerintem el kell kezdeni énekelni, és vissza kell térnünk a beszédhez, a beszéd szépségéhez. ezeken kell elgondolkozni, és tényleg csak azt tudom mondani, hogy be kell tenni egy zenét, be kell tenni egy dalt a lejátszó eszközbe, és hallgatni a zenét, és megpróbálni énekelni rá.
Hát és ez odáig megy is, hogy a kocsiba ott halkan dudolászom, mert úgyse hallja senki. Vagy nem látja senki a
kocsiba.
Igen, tehát ott nagyon bátrak vagyunk, meg nagyon bátrak vagyunk a konyhában is a tűzhely mellett, amiközben főzzük a vasárnapi ebédet, és ott egyedül eldudolászunk, de például már más előtt nem merünk, vagy nem merül fel az az igény. Miután befejezik az iskolát az emberek, egy angol nyelvtanfolyamra elmennek, mert azt mondja, hogy ennek hasznát veszem. Elmegy egy informatikai képzésre, mert azt mondja, hogy ennek hasznát veszem. De nem mennek el, vagy nagyon kevesen, és azért ez jó, hogy hozzád, azért bebetér egy-egy civilis az oktatóterembe. Nem mennek el zenét tanulni. Nem merül föl ez az igény, nem merül föl az éneklés öröme.
Én az éneklést venném külön, mert azért a hangszertanulás, ott tényleg határozottan el kell döntened, hogy én zenész leszek, és akkor tudod, hogy az a napi 6-8 óra gyakorlás az benne lesz az életedben. Nem, mint az énekeseknek, mondjuk 6-8 órát nem kell gyakorolniuk, mert nálunk azért itt van két hangszalag, ami mondjuk kétszer egy órát bír egy nap egy igazi jó beéneklés tekintetében, de inkább arról beszélek, hogy énekelni, gondolj bele, ha megnézzük a gospel világát, hogy honnan alakult ki, ott mind a ritmus, mind az éneklés, az az éppen napi tevékenységgel
igen.
össze volt kötve.
Igen.
Tehát ritmusra ástak, ritmusra
hát a munkadalok.
Így van, pontosan. Igen. Na most nem azt mondom, hogy holnaptól mindenki az irodájában akkor 3 és 3-4 kezdjen bele, de az, hogy be lehet építeni az életbe magát az éneklést. Ugye, és akkor jön a következő kérdés. Jó, hát én tudok énekelni, mert most ráénekeltem mondjuk erre a dalra. Én azt szoktam mindig mondani, oké, valahol indítsd el a zenét, énekelj rá, vagy keress egy alapot, ha már azt gondolod, egy zenei alapot, hogy erre rá tudsz énekelni, és rögzítsd a telefonoddal. És ha visszahallgatod, és azt mondod, hogy ez egészen jó. Csak én nem ezt szoktam hallgatni a civilektől, tudod, nem az, hogy figyelj, és akkor fölvettem, és hát ez borzalmas.
Igen. Na ez a másik. Nagyon sokszor igen. hallom én is a beszélgető partnereimtől, hogy nem szeretem a hangomat. Nem szereti visszahallani.
Egyrészt azért, mert most nézd meg, mi egy nagyon jó mikrofonba beszélgetünk, te is hallod a saját beszédhangodat, én is hallom a beszédhangomat. Van egy tere a hangodnak. Azt kell megérteni, hogyha te veszel egy gitárt, vagy játszol valami hangszeren, akkor te azt kívülről hallod. Mikor te énekelsz, mivel a te zenedobozod, a te hangszered a testen belül van, képzeljük el úgy a testet, mint egy dobozt. Akkor te a testeden belül hallod a hangot, nem pedig kívül. Tehát, ha én most énekelek neked valamit, képzeld azt el, hogy akkor te másképpen hallasz, mint én, amit belül hallok, és ez nem attól függ, hogy 47 éve énekelek, hanem mindig mást fogok hallani. De ma már egyébként a csodálatos technikának köszönhetően nagyon-nagyon komoly dolgokat tudnak most már csinálni az énekhanggal. Azért egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy már egy jobb mikrofonban te már megközelítőleg azt a hangot hallod, amit önmagad is ott belül szeretsz, vagy tudod, jól esik hallgatni.
És az éneklésnek talán az egyik legfontosabb alapja, maga a levegővétel, a légzés. Hogy állunk ezzel?
Egyrészt, ugye amikor megszületünk, egy csecsemő, ha megnézed, amikor felsír, akkor a hasa emelkedik. Tehát, hogy nyilván nem a hasunkba veszük a levegőt, hanem a tüdőbe, de hogy ez a rekesz légzés alapja, hogy mélyre veszed a levegőt, és ott a rekeszizmok kezdenek dolgozni, azzal támasztasz. Na most, amit megfigyeltem az elmúlt időszakban, és időről időre, ahogy érkeznek a tanítványok, hogy elképesztő sok a stressz, a pánikos jelleg, és a beszédnél nem hallod a levegővételt. Plusz, ha hiszed, ha nem, ha akár a tévére gondolok, vagy a rádióra, a rádióban sem hallom a levegővételt, és úgy tudom, hogy ez
igen, de az,
nem is
hogy...
lehet.
Igen, de az, hogy nem hallom, ez azt jelenti, hogy nincs, vagy lopjuk a levegőt, hát, vagy nem tudunk jól levegőt venni, nem nincs, jól lélegzünk.
Nincs egy természetes érzés hozzá társítva, tehát én most beszélek hozzád, és amikor elfogyott a levegőm például most, akkor hallod, hogy levegőt vettem. Ezt nem hallom, hanem azt hallom, hogy úgy kezdenek el az emberek beszélni, hogy nem hallom a levegővételt. Tehát nem hallom ezt, hogy figyelj csak, most elkezdek beszélni. Szia, Edith!
De hát ez az alapja a beszédnek.
Így van.
Hova tűnt a levegő?
Beszélni kell róla, és ha hiszed, ha nem, már holnap a hallgatók közül egy páran odafigyelnek rá, hogy úgy kezdik a mondatot, hogy levegőt vesznek, és aki esetleg komolyabban tényleg bele akar nézni ebbe a témába, akkor rengeteg sok előadás van fent mindenhol. Egyébként nálunk is, ami oldalainkon is fenn van, hogy mi a jó légzés titka, és hogyan kell helyesen lélegezni, mert egyszerűen attól lesz természetes valami. Attól tudsz egy szép kerekhangon akár beszélni, nem csak énekelni, hanem a hétköznapi életben beszélni.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert tényleg egyre többen járnak légzéspszichológushoz, nem is tudtam korábban, hogy ilyen létezik.
Szerintem a stressz. Tehát, hogy van egy olyan attitűd most a nagy rohanásban, hogy nincs ez, hogy leülök, és tudom fegyelmezni a testemet. A fegyelmezés azt jelenti, hogy le tudom vinni magam pár másodperc alatt egy nyugalmi állapotban, amiben rendesen, természetesen fogok lélegezni. Ezt felejtették el az emberek, és ezért kell odafigyelni rá. Nagyon fontos.
És ami még nagyon feltűnő, hogy nagyon sokan krákoknak feszült a hangszalag, mielőtt bárki beszélne, vagy nem is kezd beszélni, vagy nem ismer megszólalni, mert nem meri a hangot kiadni, vagy azt gondolja, nem tudja kiadni.
Már olyan vírusos megbetegedések vannak ebben a téli időszakban, ami mondjuk a mi szervezetünknek lehet, hogy új. Most nem feltétlenül a Covidról beszélek, hanem beszélek mindenféle más vírusos megbetegedésről, amiben azt tapasztaljuk, hogy kevésbé vagyunk erre fölkészülve. Tehát a mi testünknek még ezeket az új vírusokat meg kell tanulni védekezni ellene. Ez az egyik oka, hogy mitől szoronganak az emberek. Szerintem amilyen szinten felgyorsult a világ, ahhoz azért föl kell készülni mentálisan mindenkinek. Mentálisan is, és a szervezetnek is. A másik oka, ami lehet, az az, hogy ugye, ha nem tudsz rendesen, szépen beszélni, érthetően, vagy megakad a hangod, vagy krákogsz, amiről most az előbb beszéltél, hát az bizony, ha a lelki oldalát nézem, az lehet ki nem mondott dolgoknak. Tehát az az ember, aki szeretné magát szépen kifejezni, és szépen beszélni, az végig gondolja, mit szeretne mondani, és elmondja. Az, akiben gátak vannak ebből kifolyólag, vagy az élet egy olyan helyzetben van, hogy ki nem mondott dolgai vannak, ott is lehet egy ilyen probléma. Ezek lehetnek a lehetséges okok szerintem.
És mindegyiken segíthet az éneklés.
Így van.
Hogy állunk mi a zenei írás-olvasás tekintetében? Mennyire vagyunk analfabéták? Most az jutott eszembe, hogy kottát tudunk-e olvasni?
Igen, ezért mondtam neked, hogy egy kicsit kötelességünk. Én a 2020-as oktató programba én bele is építettem a szolmizációt. És úgy, nem úgy, mint a Kodály, mert azt ma egy 14-15 éves gyerekkel nem tudod úgy megtanítani, mert mondjuk a 333-as olvasó gyakorlatot már nem tudott tanítani, nincs türelmük hozzá. Megpróbáltam úgy beleépíteni az anyagba, hogy az még azt a határt elérjem, tudod, ami jól esik nekik, de mégis közben valahol a memóriába oda beépítsem azt, hogy mi az, hogy szolmizáció, mert anélkül viszont nem megy majd a zene értés, a zene megértése.
Tehát egyre bővített, szélesíted azt a tudáshalmazt, ami ott kell, hogy a birtokukban legyen.
Így van. Mm. Ugyanúgy a beszédtechnika is egyébként. Az Udvarias Annát kértem meg, egy csodálatos színésznő, és a programnak a beszédtechnikai részét azt ő mondta föl a stúdióban, tehát arra gyakorolnak beszédtechnikát a tanítványok.
A zenének az erejéről, ha arról kellene mesélned, hogy mit tud adni egy közösségnek. Ugye arról beszéltünk, hogy egy egyénnek mit adhat, igen, hogy elindít egészen jó gondolatokat, és kinyit egészen új világokat, vagy új területeket. Egy közösségnek mit ad a zene? Mit tehet hozzá egy közösséghez? Ugye azt mondják, hogy aki énekel, az nem fél, meg hogy jobbak a szociális kapcsolatok.
Abszolút, meg azt is mondják egyébként, hogy aki énekel, az kétszer imádkozik. Én most legutóbb csináltam egy nagy szabású koncertet a BMC-ben, ez egy gospel koncert volt, és ott a haladó tanítványunkból összeállt egy gospel kórus. És az, tehát volt, hogy 56-an álltunk együtt a színpadon. Egy csodálatos zenekarunk van egyébként, aki ilyenkor kísér minket. És ott egy olyan fantasztikus élményt tapasztalsz meg, hogy nagyon akkor volt az, amikor meghívtuk a Verép Tamást, a Lábas Vikit és a Tarján Zsófit erre a nagy koncertre.
Ők mind korábbi tanítványok?
Így van, így van. És a Viki azt mondta a koncert után, hogy figyelj, én most annyira sokat dolgoztam az évben, hogy nekem ez olyan szinten jól esett, tehát én most olyan sokat épültem, és annyira köszönöm. És én meg tudod, azért vagyok nagyon hálás, hogy itt sztárokról beszélünk, akiknek azért nagyon, nagyon komolyan be van osztva a napi programjuk, és szánnak rá időt, szánnak időt a próbára, szánnak időt arra, hogy eljöjjenek és együtt énekeljünk. Nagyon hálás vagyok ezért, és nagyon örülök, hogy egy ilyen közösségnek tudok fészket teremteni.
Azon gondolkodom, ugye 3 éves korodtól idéztük fel.
Igen.
Az elmúlt rövid időszakot az életedben, hogy te valaha dolgoztál a zenén kívül más szakmában.
Igen, én 92-93-ban a volt férjemmel vezettem egy éttermet Miami-ban.
Ez volt akkor az a bizonyos amerikai úton, ahonnan hazatérve.
Így van, így van. Uh-huh. És megmondom neked őszintén, akkor a vendéglátásban dolgozni, az egy nagyon komoly tanuló lecke volt.
Azt megmondom, hogy ma is az.
Hogy átláss egy terepet, akkora komoly stratéga lesz belőled, mert hogy muszáj, hogy pillanatról pillanatra te reagálj,
megoldj,
és megoldja,
helyzetet.
Így van, megoldj helyzetet.
És előre kell nagyon gondolkodni, hogy mindig legyen alapanyag, hogy mindig minden álljon készen.
Szóval a tanítványoknak mindig azt szoktam mondani, hogy volt nekem is egy pici része az életemnek, amikor civilként éltem, és megtanultam nagyon keményen dolgozni. Tehát tudom, mi az a 12, 14 és 16 óra. Ezt mondjuk a turnék alatt is megtanulod, de itt egy picit másképp, mert nem állhatsz meg, nem ülhetsz le. És volt még egy másik munkám, a Mahazmon voltam titkárnő 8 hónapig, és azt sem nagyon értettem, hogy miért történik velem, de erre utólag jön rá az ember. Tehát valószínűleg, hogyha nem tanultam volna meg azt, hogy egy irodai munkát hogy kell csinálni, akkor ma nem tudnám vezetni az énekstúdiót. Most onnantól elkezdve, hogy lefűzöl egy, tehát létrehozol egy mappát, amire ráírod, hogy mi van benne, és odáig, hogy mondjuk kitöltesz egy számlát, mert ugye nagyon sok zenész, főleg még az én korosztályomból, hát ezt még nem tanultuk, ma már tanítanak mindent. Nagyon fontos, hogy egy zenész életképes legyen, tudod? És én azért azt látom, hogy mondjuk már tehát akár a Vikiék zenekarát, megnézem a Lábas Vikiék zenekarát, a Margaret Islandet, ott már nagyon profi menedzsment van, és tudnak azon a szinten működni, hogy akár egy világszínvonalnak megfeleljenek.
Azt már látjuk, hogy 20 éve hogyan működött a te énekiskolád. Hogyan látod 20 év múlva, hogy fog működni? Ugye változik minden, változik a környezet, változik a körülöttünk lévő technika, változunk mi emberek. Van valami víziót, hogy mi az, ami másképp lesz, mi az, ami másképp szól?
Hogy vízióm van-e? Azt hiszem, hogy azt a világot éljük most, hogy kevesebb a víziónk. Inkább csak annak örülünk, hogyha tudjuk, hogy holnap mi történik, meg a jövő évben mi történik, mert annyira felgyorsult a világ, hogy ezeket szinte napról napra nyomon kell követni, hogy te jó döntést hozz, hogy te tudd, hogy most hogyan változ, vagy hogyan épülj tovább. Én őszinte leszek, én most 20 éves az énekstúdió, eljutottam arra pontra, én segítséget kértem, és lesz most egy marketinges csapat, akivel együtt fogunk dolgozni, mert azt éreztem, hogy már egy kicsit el is fáradtam, és azt érzem, hogy annyira gyors az egész, és nem szeretném, hogy az életem erről szóljon, hanem továbbra is az kapjon nagy hangsúlyt, hogy kik jönnek felvételizni, hogy a tanárokkal minden rendben van-e, hogy jól haladunk, mire kell odafigyelnünk, hogy tudunk még fejlődni, szakmailag mi az, amit még el akarunk érni. Szóval egy közösség életében nem arról beszélgetünk, hogy én mit akarok, hanem arról beszélgetünk, hogy mi mit szeretnénk, és ez nagyon fontos.
Hogyha szeretnénk valami üzenetet adni azoknak a hallgatóknak, akik most kedvet kaptak ahhoz, hogy egy kicsit otthon gyakorolgassák az éneket, akkor hogyan fogjanak hozzá, hogyan merjenek énekelni? Mert tulajdonképpen az éneklés is egy információ átadás, csak sokkal-sokkal több érzelemmel és érzelemdúsabban.
Én például most ezért szépítgetem az egyik csatornánkat, hogy ott föltettem egy pár gyakorlatot, hogy ezt otthon is tudják gyakorolni. Az ahhoz nem lesz elegendő, hogy jól énekeljenek, de ahhoz elegendő lesz, hogy elinduljanak az úton, és és elgondolkozzanak azon, hogy most ez van kedvük, vagy nincs kedvük. Azt gondolom, hogy ma már rengeteg anyag fönn van az interneten, tehát, hogy ma már nézhetsz amerikai, hallgathatsz amerikai tanárokat óriási jó dolgokkal, énektippekkel, mindenfélével.
Szóval akkor kezdjünk el kutatni, keresgélni a gyökerek iránt. Hajnal, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, talán sikerült kedvet csinálnunk az énekléshez, az éneklés örömének a megéléséhez, és hát azt kívánom, hogy nagyon-nagyon sok sikeres profi kerüljön ki a kezed közül, és amit még inkább kívánok talán, hogy nagyon sok olyan civil is kikerüljön, aki tényleg azt mondja, hogy jobban érzi magát, új ötletek inspirálására adtál neki lehetőséget, és szabadabban szárnyal, mint az előtt.
Nagyon szépen köszönöm, és nagyon jól éreztem magam veled. Köszönöm.
Örülök. Kedves hallgatók, tőletek is búcsúzom, az Egy életemet hallottátok. Babik Edittel legközelebb ugyanekkor, ugyanitt találkozhattok. Várlak benneteket. Sziasztok!
Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n.